A mai délelőttünkön egy történetet fogunk röviden áttekinteni. Én az igehirdetésnek egy kétharmad részét szánnám a történet áttekintésére, és egyharmad részét pedig a beszélgetésre, közös beszélgetésre szánnánk a végét, és majd meglátjátok, hogy miről szólna ez a beszélgetés. Tehát durván egy 15 perc, maximum egy, én még lehet, hogy fél órát se szeretnék beszélni, tehát egy 20 percet tartanék, és egy 20 perc lenne a beszélgetés, inkább feleznénk. A történetet, mielőtt fellapoznánk, arról szól a történet, hogy a csalódásainkra Jézusnak mi a válasza. Hogyan szeretné Isten a csalódásainkat kezelni, amikor reménykedtünk valamibe, amiben nagyon hittünk, és aztán nem teljesült. Aztán nem lett belőle semmi. És csalódtunk, elkeseredtünk, talán egy időre hátat is fordítottunk a Jóistennek, vagy éppen most is abban vagyunk, csalódásban vagyunk, bizonyos reménytelenségben vagyunk, bizonyos dolgok felől. Mikor tartottam ezt a múlt héten a komáromi testvéreknek, mondták, hogy hát a legnagyobb csalódásról nem beszéltem, de nem is fogunk most, de ha akarjátok, beírészhetitek. Itt az Isten művével kapcsolatos csalódás, és az Istenbe való csalódás. Hogy Istenbe is csalódunk, vagy az ő művével kapcsolatban esetleg más várakozásaink voltak, vagy az ő egyházával, közösségével kapcsolatban, és ezért elkeseredünk, kicsit reménytelenségben élhetjük az életünket, hogy mi lesz velünk, hogy nézünk mi ki, hogy fog befejeződni az Isten műve. Tehát ezekről a kérdésekről szeretném a történetet felidézni először, ahogy az Emmauszi tanítványokkal történt. Ugye sejtettétek, hogy ez lesz a történet, hogy az Emmauszi tanítványok nagy reménytelenségben lógó orral mennek vissza Emmauszba. Ugye nincs térkép, Jeruzsálemtől egy 12 kilométerre fekvő kis faluba, hogy minden dugába dőlt, minden reményük elveszett, pedig mi azt hittük, ugye? Lukács evangélium a 24. fejezetében találjuk meg ezt a történetet, és mondom, a történet bevezetésére, a tanítványok panaszkodására szánnék én egy 20 percet maximum, és a második 20 percben pedig Jézus válaszára szeretném, ha fókuszálnánk együtt veletek, átgondolva Jézus válaszát. Tehát Lukács 24-ben olvashatjuk ezt a történetet, ugye a fejezet közepétől körülbelül. Olvasom a 13. verstől, az egész történetet olvassuk el, azaz ne olvassuk, de olvassuk el az egész történetet, belefér, és itt látjuk, hogy itt mi is történt, hogy fordult meg egy-két óra alatt egy embernek a gondolkodása, két embernek a gondolkodása. Síme azok közül ketten mentek ugyanazon a napon, Jézus feltámadása után vagyunk, egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, melynek neve volt Emmaus. És beszélgettek maguk között mindazokról, amik történtek. S lőn, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt ment az úton. De az ő szemeik visszatartóztattak, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban? S miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondta néki, hát csak te vagy-e jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémű dolgok lettek abban a napokon? S mondanékik, hát micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki, amelyek estek a názáretbeli Jézuson, ki prófétált, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt? Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik jó reggel a sírnál voltak. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését látták, kik azt mondták, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És ő mondanékik, ó, balgatagok és resszívőek, mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogva, magyarázta nékik mind az írásokban, amik ő felőle megirattak. Elközelítettek pedig a faluhoz, amelybe mentek, és ő úgy tett, mintha tovább menne. De kényszerítették őt, mondván, maradj velünk, mert immár beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, hogy velük maradjon. És lőn, amikor leült velük, a kenyeret vévén megáldotta, s megszegvén nékik adá. És megnyilatkoztak az ő szemeik, mert megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondának egymásnak, avagy nem gerjedezette a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nékünk az írásokat. És felkelvén azon órában visszatérének Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et, és azokat, akik velük voltak, kik ezt mondták, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek elbeszélték, mi történt az úton, miképpen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. Hát ennyi a történet, és szeretnénk egy kicsit a mai helyzetbe helyezni, adoptálni ezt az emmauszi tanítványokkal történt esetet, és mielőtt még ugye a megoldásra és azt a csodálatos átalakulásról beszélnénk, ami a két tanítványon kereszt, ami a két tanítványal történt egy-két óra leforgása alatt, hogy mi történhetett velük ilyen pár órán belül, azelőtt még gondoljuk el, hogy milyen lelki állapotban voltak ezek a tanítványok. Jeruzsálemben Jézust megölték, keresztre feszítették, már harmadnapja volt, hogy ez az esemény történt, már hallottak arról is az emmauszíak, ezek a tanítványok, akik egyébként nem a 12 tanítványhoz tartoztak, hanem a szélesebb körű tanítványcsoporthoz, akik egyébként Jézust követték és szerették volna őt követni mindvégig, ha nem hal meg. És ahogy megtörténtek ezek a tragikus események, hallották, hogy valami történt Jézus testével, de az, hogy feltámadás történt volna, na, azt még ők nem hitték, hogy ilyen történt volna. Jézus feltámadt. És ezért, ahogy ballagnak hazafelé az úton, Jeruzsálemből, hogy visszatérjenek a munkájukhoz, a hétköznapi életbe, amiben eddig is éltek, még Jézus követése előtt, hát Jézus egyszer csak úgy melléjük, hát nem így mondom, hogy csapódik, melléjük szegődik. Ez az első gondolat ebből a történetből, hogy két elcsüggett, két elkeseredett tanítvány, akik minden reményüket úgy érzik, hogy odaveszett, pedig mi azt hittük, hogy ő szabadítja meg Izraelt, majd erre később kitérünk a beszédük alatt. Tehát nagy reménnyel voltak Jézus iránt, tényleg követték, csodálták, úgy látszott, hogy megváltozik az életük, az egész országban minden megváltozik. Voltunk már így, hogy nagy reményekkel indultunk valaminek neki, egy munkahelynek, egy munkának, egy házasságnak. Bocsánat, hogy így személyes dolgokat is mondjak. Aztán mibe kerültünk? Konfliktusokba kerültünk munkahelyen, Csalódtunk emberekben, csalódtunk házastársunkban, csalódtunk munkatársakban, rokonokban, barátokban is, hittestvérekben is. Ugye? Sokat csalódtunk, nem? Hittestvérekben is, meg barátainkban is. Tehát ez az Emmauszi helyzet, ez nem teljesen idegen tőlünk, amikor valaki reményt veszt valamiben, valami nagy dologban, amit úgy gondolt, hogy ez helyes, amit követne. De Jézus hogy került oda melléjük? És mi a lelki mondani valója ennek, mindjárt ennek az esetnek, hogy nagy csüggetten, rógóral, reménytelenül mennek hazafelé, és egyszer csak Jézus ott van mellettük. Mi a tanulság ebből számunkra? Szeretném ezt az első kérdést, ha ti válaszolnátok meg mindjárt. Mi a tanulság abból, hogy amikor nagy várakozással csalódottak vagyunk, nagyot csalódtunk, nagyon reménytelenek vagyunk, akkor ebből a történetből mi a tanulság? Attila. Igen. Igen.
Bár nem látjuk a napot, bár az égen vagyok, felhőt, szél fut a lába, átrajt és kiderül.
Kiderül. Jó, könyvé. Így van. Köszönöm. Még egy fontos tanulság. Történet első mozzanatából. Ez is nagyon jó, amit mondtál. De hogy fog kiderülni a nap mindjárt, amikor borús gondolatok között vagyunk, és felhő vesz körül minket? Hogy tud a nap kiderülni úgy számunkra, hogy a felhő továbbra is ott van, ami eltakarja a napot? Ezeknek a tanítványoknak az életéből mit tanulhatunk?
Én énekkel válaszolok, hogy Istenben bízom én az ínség idején.
Nagyon szép, nagyon jó, köszönöm szépen, de még mindig nem látom azt, hogy mi a történet tanulsága, amikor csalódottak vagyunk. Mi történik akkor, így már könnyebb lesz, körülöttünk. Tarancsolsz?
Isten akkor is
fel. Így, igen, igen. Mondhatni azt, hogy Isten még közelebb húzódik hozzánk akkor. Ebből a történetből én ezt gondolom. Tessék?
Oda szegődött
mellőjük. Nagyon egyedi a történet, mert nem minden elcsüggethez tudott oda menni Jézus, de hogy a Lukács evangéliusa ezt jegyzi föl, ezt a történetet, nyilvánvaló, hogy itt valamit be akar mutatni az evangéliummal, a Jézusról, hogy amikor csalódottak vagyunk, na akkor nem maradunk egyedül. Akkor Isten nem hagy bennünket magunkra. Nagyon fontos. Pont amikor csalódottak vagyunk, elkeseredettek vagyunk, és úgy föladnánk azt, amire föltettük az életünket, vagy amire szövetséget kötöttünk, vagy házasságot kötöttünk, vagy munkaszerződést kötöttünk, nem érdekel az egész. Semminek semmi értelme, ahogy az Emmauszi tanítványok ezt itt úgy gondolták, abban a pillanatban Jézus ott van mellettünk. Hiszitek ezt? Elhisszük ezt, hogy csak úgy oda szegődik a közelünkbe. Ugye igék sokaságát mondhatnánk, hogy a megtört szívűekhez közel van az Úr, ugye? Közel van a megtört szívűekhez és a sebhetett lelkekhez. Ennyit az első gondolatról, amit szerettem volna úgy felvetni. A következő gondolat. Miután oda szegődött Jézus ezekhez a csüggett tanítványokhoz, rögtön mondta, hogy haha, hát én vagyok itt a mester, itt vagyok, feltámadtam, hát mit csüggettek, föl vagyok támadva, nem látjátok, hogy ki vagyok? Nem így kezdte. Nagy tanítás rejlik ebben is. Hogyan kezdte Jézus a kommunikációt? És itt tanuljunk meg valami lelkigondozói kommunikációt ebből a történetből, Jézus magatartásából, hogy egy csalódott, csüggett emberhez hogyan közeledjünk. Aki nagyon kiábrándult, nagyon csalódott, akár a Jóisten művéből, akár emberekből, az Isten gyülekezetéből, az adventizmusból, mondjuk így, a Bibliából, Igen, a kérdés. De ugye nagyon fontos, hogy nem fette föl Jézus magát, hogy ő a mester, hát itt vagyok feltámadva, hanem mit tett Jézus? Olvassuk tehát a történetből. Ugye azért szép a 15. versben, hogy amint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájuk mentvén, 15. vers, velük együtt ment az úton. Először csak velük együtt ment az úton. Mi az első lépés? Hallgatta őket. Hallgatta őket. Csak ti beszélgettek együtt az úton, kérdezősködtök, nem mondta, hogy én tudok mindenre válaszolni nektek. Majd, na jövök én, micsoda kérdések ezek, meg majd én tudok erre mindent elmondani, hanem szépen oda szegődött melléjük, és csöndbe volt. Nem tudjuk, hány kilométert mehetett velük együtt, 15-12 kilométerre volt Emmaus, el is ment velük 12 kilométeren keresztül Emmausig, tehát az hány óra? Egy fél óra, óra biztos volt. Ha nem fél óra, óra. Óra? Mennyi idő alatt? Még kicsit több. Tehát egy két órát Jézus eltölthetett velük. Durván. Szép lassan sétálva beszélgettek. De nem kezdett mindjárt prédikálni nekik. Hallgatta csak őket. Most hadd szeretném megkérdezni, ez a kicsit egy ilyen kicsit hatásvadász kérdés lesz, mert a válasz lesz nagyon hatásos. Szerintetek mi meddig tudunk egy emberre figyelni és hallgatni? Ha tényleg problémát akar elmondani, és egy fontos problémát magával kapcsolatban, mennyi ideig tudunk rá figyelni szó nélkül? Mondjuk a házastársakat kérdezném először, vagy akik nem muszáj a házastársaknak, bárki, aki szeret beszélgetni. Szerintetek, mondjatok egy példát. Meg fogtok lepődni egy pszichológiai felmérésből, átlagot vontak, átlagoltak. Na mondjátok mennyit. 34 másodperc. 34 másodpercig tudunk egy figyelni szó nélkül valakire. Hát most köszönöm nektek, hogy már több perce hallgattok szó nélkül. De így a négy szem közti beszélgetésben erre nagyon nehéz odafigyelni. Ez átlag a 34 másodperc, de nagyon nem tudunk. De értő figyelemmel, testvérek, nem úgy, hogy már én kitaláltam, hogy majd mit fogok neked mondani, mert már elmondtál két mondatot, és rögtön tudom a választ rá, hanem értő figyelemmel, és nem magunkba gondolkodva, hogy mit fogunk válaszolni, mennyit tudunk figyelni, csak hogy meghallgatjuk a másikat. Parancsolj.
Nem van egy négyen szólítók eset, valakik 7 napig hallgattak.
7 napig. Jó, igen, igen. Jobb lett volna, és jobb lett volna, ha maradnak is csöndbe, ugye? Okosabbak lettek volna, ha csöndbe maradtak volna. Szóval ezt jegyezzük meg, ezt a 34 másodpercet a személyes kontaktba. Úgyhogy nem beszélünk már mindjárt magunkba, hogy mit fogunk válaszolni. Következő gondolat. Az ő szemeik visszatartóztaták, hogy őt meg ne ismerjék, és ezután a 17. versben mondta pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok, jártotokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal. El tudom képzelni, hogy egy jó pár percig hallgatta Jézus a beszélgetésüket, miután ezt a kérdést megmerte kockáztatni, feltenni. Még mindig nem mondott nekik semmit, csak egy kérdést tett fel nekik, hogy micsoda szavak ezek, melyeket egymással váltotok jártatokban, miért vagytok szomorú ábrázattal? Kérdés. Nem állítás, nem kioktatás, kérdés. Így válaszoltak. Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondané ki, csak te vagy a jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémű dolgok lettek abban a napokon. Tehát egy picit sértően válaszoltak Jézusnak, nem? Tehát érezzük ebben a válaszban egy kicsit a lekezelést? Hát most bocsánat, te a Holdról jöttél? Mondanánk így is, hogy te most komolyan nem tudod, hogy itt mi történt Jeruzsálembe? Csak te vagy jövevény ebbe a... Csak te, mindenki tudja, hogy mi történt, csak te nem tudod. Az egész város erről beszélt Jeruzsálembe, meg az egész környék, mindenki arról beszélt, hogy mi történt Jeruzsálemben, de te, hát honnan jöttél? Azért kicsit sértő volt ez a válasz. Itt mindjárt Jézus mondhatta volna, hogy Ácsi, én ne tudnám, hogy mi történt Jeruzsálemben. De nem ezt mondta, és mondta nékik, micsoda dolgok. Na akkor mondjátok el, mintha én semmit nem tudnék az egészről. Érezzük, hogy mit jelent az, hogy egy embert meghallgatni, egy emberre figyelni, és akkor Jézus miért tesz fel ilyen kérdést, hogy micsoda dolgok, hogy akkor elkezdjék mondani. Miért? Miért tesz fel Jézus ilyen kérdést, hogy ha mondjátok akkor el? Igen. Ti mit vettetek le ebből az elmúlt 3 napból, vagy ebből az elmúlt időszakból, ami történt? Nektek? Igen. Mondjátok el, én meghallgatlak, végighallgatlak benneteket, hogy ti hogy láttátok, hogy éltétek meg ezt az elmúlt eseményt?
Nem csak, hogy éltétek meg, hanem mi volt a levállalkozások, mi volt,
amit ők... Mi az, ami őt megterhelte? Testvérek, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy hagyjuk az embereket egy kicsit, hagyjuk a lelki gondozottakat, hogy így mondjam, a csalódottakat, mondhatnám, a csalódottakat, a reményvesztetteket. Így mondja egy szakkifejezés, hogy ventillálni, ugye? Ventillálni. Hagyjuk őket kibeszélni a problémát. Ugye, hát ez nem ilyen freudi dolog, hogy analízis, és akkor mindent mondjunk, de valahol a problémára kérdezzünk rá, hogy mi a probléma, és akkor te hosszan is mondhatod, hogy neked mi a problémád, de tényleg. És én figyelmesen meghallgatlak. Még akkor is, ha Jézus előzetesen tudta már, hogy ez nem probléma. De nekik probléma. Ő azt mondhatta volna, hogy hát jó, meghallgatlak úgy félfüllel, hogy raktátok össze ezt az elmúlt pár napot, de nem veszlek benneteket komolyan, hanem hogy nektek mi a probléma, erre vagyok nagyon kíváncsi. Neked miért probléma ez, nektek mi a probléma? Szerintem akkor is, ha tudjuk, mi a válasz, hadd mondja elő, hogy mi a probléma. Ezt a házasság gondozásban szoktuk mondani, hogy a férj mondja, hogy én nem tudom, hogy a feleségemnek miért probléma, hogy munkahely után elmegyek egy edzésre. Mi a probléma? Hát rendesen ledolgozom a 8 órát, keresek szépen, nagyon szépen, és egy 1,5-2 órát elmegyek edzeni. És este vacsorára hazajövök, vagy valamikor. Mi ebbe a probléma? Hát én dolgozok, és ennyi nem jár nekem, hogy egy edzésre járjak heti 4 alkalommal, vagy 3 alkalommal. És nem érti a férfi, hogy mi a probléma. De a feleségnek nagy probléma, egész nap a 3 gyerekkel egyedül volt. És mondom, nézd, látod, neked nem probléma, de ha neki probléma, akkor az probléma. Lehet, hogy neked nem, de neki az. És tessék, figyelj oda, hogy ez probléma. Próbáld meghallani. Na most folytassuk, akkor elkezdték szépen a tanítványok is a panaszokat sorolni. Azok pedig mondának néki, amelyek estek a názáretbeli Jézuson, ki proféta volt cselekedetben és beszédben, hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt, ugye csak proféta volt. És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van 3. napja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak, és És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. És azok közül, ugye ezt nem hitték azért, és azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. Röviden ennyit ír le az evangélista Jézus visszaadása után. Ugye ezt Jézus elmondta neki a Lukács evangélistának, hogy miket mondtak ezek az emmauszik. Röviden ennyit. Érdekes lenne ezt is elemezni, hogy ők hogy mit vettek észre a helyzetből. Meghalt, de valahol mégis él. Ez ezen nem gondolkodtak el olyan mélyen, hogy mintha mégis élne, mert az asszonyok nem találták a sírba. Hát ha valaki él, akkor az valahol van. Tehát, hogy a valóságból, kedves testvérek, a valóságból mit vettek észre ezek a tanítványok? Egy elkeseredett ember mit vesz észre a valóságból? Még akkor is, ha ő el tudja mondani, hogy mi a valóság, valahol él, az asszonyok is ezt mondták. Mire fókuszál egy elkeseredett ember? Örök törvény. A saját elgondolásaira, a saját elképzeléseire. Tehát ami, mondjuk így, hogy van más aspektusa is egy helyzetnek, valami történt, de az, hogy velem mi történt, és én ezt hogy éltem meg, és hogy gondolom, ez fontosabb annál, mint hogy az egész képet látná. Csak azt a kis képet látták, hogy mi azt hittük, hogy ő szabadítja meg Izraelt. Ő váltja meg Izraelt. Mi azt reméltük. Ez nem teljesült, utána semmi mással nem állunk szóba. Vagyunk így, testvérek, hogy egy dologra várunk, egy dologra vágyakoztunk, egy dologra lettek volna elvárásaink, reményeink, ha az nem teljesült, akkor rossz az egész. Rossz az egész. És itt pedig még föl is említették, hogy hát azt mondták az asszonyok, hogy él. És ezt nem gondolták tovább, hogy akkor mi van. Mert csak egy dologra fókuszáltak. Hogy majd földi szabadító, földi politikai messiás lesz Jézus. És innen kisöpri a rómaiakat, kiveri a rómaiakat, és akkor egy csodálatos életünk lesz itt Izraelben. Hát erre fókuszáltak, és ezért voltak nagyon reménytelenek. És akkor most kapcsolódnánk mi össze, így testvérek, hogy Jézus válaszából majd mindjárt szeretnék kérdezni valamit. Hogy első kérdés, hogy miért mondta a tanítványoknak, ezeknek miután mindent elmondtak, miért így kezdte a válaszát Jézus, hogy balgatagok és resszívőek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Nem volt túl kemény ez a lebutázása, nem, tudatlanok, ugye? Azt mondja, tudatlanok vagytok és resszívőek. Két minősítés mindjárt. Szépen csöndbe végighallgatta, lehet, hogy egy óra is eltelt, amíg a panaszkodásaikat hallgatta, vagy egy fél óra biztos, és utána azt mondta nekik, ó, tudatlanok és resszívőek mindazoknak elhívésére, amit a proféták szóltak. Miért kezdte ilyen kemény válaszsal? István?
Ezek az emberek az Emmauszi tanítványok a kettőre, Jézus közelebbi tanítvány csoportjához tartozott.
Igen.
És ezek voltak, tehát amikor Jézus velük volt, még pontosan tudták azt, hogy ő a megváltó. Hiszen Jézus számtalan szóra elmondta, hogy ő a megváltó. És ő az Isten fia. Ugye Péter kinyilatkozta, hogy mondok, hogy Jónák fia, mert nem test és kezé, még nyilatkozta, jelentette meg néket. Tehát pontosan tudták, hogy Isten fia, ő a megváltó. És azért jelent meg közöttük Jézus, mert ők még azt sem hiszik itt a szabályok, ahhoz ezt a bizonyságot, hogy már csak profétának tartják. Nekik volt a legnagyobb szükségük a Jézus legyen közöttük. Ezért közöttük jelent meg Jézus. Mert ő bennük fordult leginkább szélsőségesen a gondolkodás.
Igen, köszönöm, ebből is tanultam most, mert Például most nem konkrétan erre gondoltam volna, de nagyon jó megközelítés, hogy prófétának nevezik Jézust, miközben hallhatták, hogy ő kicsoda. Maga is elmondta, meg Péter is elmondta. Még egy gondolatot tudnánk kiemelni abból, hogy konkrétan miért vagytok balgatagok és leszívűek, hogy Izrael megszabadítására vágytatok? Remélkedtetek ebben? Ez joggal mondhatta Jézus, hogy hát ez tényleg balgatagság volt, hogy ti ebben hittetek, hogy én majd megváltom Izraelt a rómaiaktól. Komolyan mondom. Miért mondhatta Jézus, hogy resszívűek is vagytok, meg balgatagok is?
Hát csak azért, mert Jánosnál a keresztben az, hogy imád, gyökerére lentetett. Tehát a kiváláshoz közel vannak. Tehát egy olyan időszakban érték az Izrael népe, amikor egy nagy Jánosvállás lesz.
Ez is. Ez is igaz. Ez is igaz, de még másra is lehet, még két dologra lehet gondolni, hogy mi volt ebben a balgatagság, a tudatlanság, hogy ők Izrael megváltására, szabadulására, politikai messiásra vágytak Jézusban. Két dolog, nagyon egyszerű. Parancsol?
Megnézzük a balgatagnak a másik szójelentését, azt jelenti, hogy nem gondolkodó.
Nem gondolkodó, aha. Nehéz felfogású, vagy lassú. Aha. Most nézted meg? Aha. Köszönöm. Hát két dolgot felidézhetünk, hogy miket mondott Jézus az ő küldetéséről, meg az ő élete végéről. Egész egyértelműen beszélt, mind a 12-nek, de ezt mindenki tudhatta. Mikor megkérdezték tőle a farizeusok, hogy mikor jön el az Isten országa, mit mondott Jézus? Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Az Isten országa ti bennetek. Egy, kettő. Mi lesz velem majd úgy valamikor, nem sokára? Mi fog velem történni nem sokára? Azt mondta, hogy majd leverem ezeket a rómaiakat innen. Nem mondott soha. Azt mondta, hogy az embernek fia a rómaiak kezébe adatik, vagy a főpapok kezébe adatik. Keresztre feszítik, és harmadnapra feltámad. Az utolsó napjaiban elég egyértelműen beszélt erről. Kereszt, feltámadás. Semmiféle politikai megváltásról nincs szó. Igen? Igen. Igen.
Egy szembesítés történik, mert ezért mondja azt, hogy nem hittetek a prófétának. Miért meg? És nekem csak egy prófétának mondtatok engem, noha én a megváltozott vagyok, de nem értették, és mégsem hittek neki. Hiszen prófétának, de nem hittek. Miért hittek? Azoknak az emberi tanításoknak és okostolásoknak, akik emberi megváltozott Jeruzsálem fölkiválasztatását.
Igen. Köszönöm szépen. Két tanulságot szeretnék levonni most ebből, hogy ez csak az emauszi tanítványokra volt jellemző, meg a zsidókra, hogy emberi gondolataikat vitték bele az isteni gondolatokba, és így képzelték el a vallási életüket, meg az egész életüket. Az Istennel szembeni elvárások ott voltak a zsidókban, hogy ilyen Isten kellene nekünk, aki megszabadít minket a földi problémáktól. Nekünk olyan Isten kell, aki a földi bajainkra, földi problémáinkra megoldást hoz. Anyagi problémáinkra, családi problémáinkra, egészségügyi problémáinkra, gyülekezeti, egyházi problémára, mindenre majd a jó Isten egy csodálatos megoldást tud hozni, és minden tökéletes lesz, mondjuk idézőjelben, vagy tökéletes, de legalábbis jó lesz. Tehát ez nem volt annyira idegen, ez az emauszi gondolkodás, meg a zsidó gondolkodás, hogy valamilyen szinten mi nem politikai megoldást várunk itt a földi életben, egyáltalán nem hiszem, hogy valakit pártokba bízna, meg ilyesmi, de a földi életünkre nézve várnánk a jó Istentől kicsit többet. A földi problémáinkra, nem néha. Egy kicsit többet várnánk, hogy ebbe is belenyúl, abba is belenyúl, jobban megmutatja magát a gyógyulásunkban, a gyülekezeti életben, az Isten művében, az evangelizációkban. Tehát egy kicsit úgy nem látjuk, hogy az történének, amit mi szeretnénk, nem? Sokszor, és azért van egy kis csalódottság bennünk a Jóistennel szemben néha. Akkor nem gyógyulunk meg, vagy nem gyógyulnak meg a szeretteink, meghalnak, pedig mennyit imádkoztunk értük.
Bocsánat. Ugye Márta, hogy egy szolgálnál egy testvérenek, és akkor mondja, hogy ő a jobbik részt választott, tehát az emberi magatartás között két, vagy egy emberi célnak a követésével, hogy meg akar felelni a vendéglátó szerepének. Mária pedig azt mondja, hogy ő számára fontosabb, e szeretnél fontosabb Jézus beszéde, hogy azt megértse, hogy az Isten neki mit üzen.
Igen.
És
igen.
Ez mindig végigvaló. Hiszen jelenésekben is arról van szó, hogy van egy olyan vallásosság, ahol az Isten jót még csak, még szikrájával sem talál. Az utolsó korszak keresztényének egy szikrát sem talál, azt mondja, ezért megfoglak téged feddeli. Megért, hogy neked megtérésre van szükséged.
Igen, köszönjük.
És ennek azért, bocsánat, csak végig nem a gondolatot, és ennek azért van ezzel a kapcsolata, mert itt pontosan ez történik. A csalódottságból akarja őket feleszméltetni, engedélyeket csalódni.
Na de hogyan?
A megfeddés az pontosan.
Ja, értem.
És itt kapcsolódik össze a két történet. Mert a megfeddés, amiből fel kellene ismernünk a saját helyzetüket, a gondolkodásukat, az állapotukat, azt, hogy Jézus mit üzen neki, hogy hogyan kellene lépni.
Igen.
Kérdés ez.
Igen, tulajdonképpen most már az utolsó pár perchez érkeztünk, mert a legfontosabb dolgot készítetted elő a hozzászólásoddal, hogy tulajdonképpen most itt a végidőben nem lehet mi is, hogy úgy vagyunk csalódottak, hogy azért azt hittük, hogy Jézus azért eljön már korábban, mert már nagyon sok proféciát meg időkjeleit felsorakoztattunk az elmúlt évtizedekben. Aztán még valahogy közel van, azt látjuk az eseményekből, mert valahogy olyan lassan haladnak a történet, nagyon lassan haladnak, aztán testvéreink elalszanak, mi is öregszünk, betegszünk, és lassan valahogy. Na például, mikor én 33 évvel ezelőtt megkeresztelkedtem ebbe a közösségbe, akkor ugye voltam 30 éves, nem voltam 30 éves se, hogy ne lássak annyira öregnek. Szóval, öreg vagyok. 62 leszek egy hónap múlva. Tehát, mikor megkeresztelkedtem a közösségbe, akkor nagy lelkesedés, optimizmussal azt hallottam mindig, hogy mi még fiatalon megérjük Jézus eljövetelét. Mert olyan nagy dolgok történtek Magyarországon az evangelizációban, János sofőrjeként, ugye százak hallgatták az előadásokat, és azt hittük, hogy most már csak a késői eső kéne egy kicsit rásegítésnek, és akkor már Jézus itt is lehetne.
Tehát
a második világháború után is, igen, valószínű, hogy voltak ilyen felívelő korszakai a magyarországi adventista evangelizációnak, aztán jöttek a mélypontok, és szerintem most megint pár éve megint egy mélypontra jutottunk, ugye? 2015 előtt is már a 2000-es évek közepétől szépen kezdődtek a problémák, és aztán most nagyon bocsánat, hogy így nagyon aktualizálom a helyzetet, jöttek a problémák, 2015-ben elment a kerakból, meg egy nagyon kis mikro dologról beszélek, ugye nem itt egy nagy világhelyzetről, de már volt Dies Domini, volt 2001. szeptember 11, volt már ökumenikus tanácsok, meg világjárvány, világháború, ja még az nincsen, de még az is lehet. És azt gondoltuk, hogy na, igen, közel vagyunk már Jézus eljöveteléhez. Igen, közel kerültünk Jézus eljöveteléhez. Sokszor hittük azt, hogy Jézus eljöveteléhez közel kerültünk, és aztán egy kicsit megint úgy lehanyatlott ez az időszak, És egy picit olyan csalódottság. Aztán jött majdnem 800 ember elment a kerakból, magyarországi adventizmus teljesen átformálódott, stb. A kis közösségünkben, akik itt maradtunk, lebetegedtünk, elmentünk, sokan elmentek, sokan használhatatlanná váltak sajnos, mondhatjuk, hogy betegek lettek, és morzsolódás, és mondhatni azt, hogy pedig mi azt hittük, nem az, hogy a kerak váltja meg a világot, de azt hittük, hogy a kerakban erő van, azt hittük, hogy itt a munkavégzés, meg a Biblia ismeret, meg az igei ismeretek képviselete, igen, elhozhat valamit. És most szeretném megkérdezni. Én azt hittem, mert Jánossal sofőrként azt mondta nekem egyik este, hogy figyelj, még elmegyünk körülbelül 50-100 helyre, és beevangélizáltam Magyarországot. Na, ugye nagy... Tehát ő így gondolta, hogy mi elvégeztük itt a munkát, aztán majd jöhet Erdély, Szlovákia, stb., de szépen lassan mindent elvégeztünk. Mondta ezt 10 évvel ezelőtt, vagy elvégzünk. De most nem akarok itt személyeskedni, csak azt szeretném mondani, hogy most meg itt vagyunk betegen, itt vagyunk távol egymástól, nem akarom sorolni a sötét dolgokat, de most az a kérdés így utolsó 10 percünkre nézve, hogy mi a reménységünk most. Szeretnélek benneteket, hogy ne csak a Pisti István szóljon hozzá, hanem akinek van gondolata arra, hogy Jézus most nekünk hogy mit válaszolna. Ugye a tanítványoknak azt válaszolta, avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. Még mindig nem azt mondta, hogy nem ezeket kellett-e szenvedni nekem, és így majd bemennem a dicsőségbe, hanem az igék alapján azt mondja, avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. Mondta ezt 2000 évvel ezelőtt. A kérdés az, most mit mondana az Emmauszaiaknak, vagy nekünk? Itt mondom nem csak a kerak állapotát, a világ állapotát, ahogy látjuk, az Isten műve állapotát, hogy már mióta várjuk a késői esőt, és nem jön. Most, ha Jézus ezzel a reménytelen helyzetünkben megkeresne minket, az életünk csalódottságaiban, az életünk csalódásaiban mit mondana? Egy ige. Az jó. Kérhetek egy pohár vizet? Bocsánat.
Van itt?
Nincsen. Ja, köszönöm. Nem vagyunk csalódók. Ja, értem, így mondod, hogy még magunkban nem
csinálunk. Tehát az a probléma, hogy mi még mindig bízunk túlságosan is magunkban. És amiben csalódtunk, azok valakak elképzeléseink, de azt nem veszük észre, hogy azok is, hogy így mondjam, őrző elképzelések voltak, nem is találtam.
Jó, nem annyira jó elképzelések voltak, csak talán nem igei.
Az emberhozi tanítványoknak is jó elképzelések volt, hogy az Isten országban
ja, értem. Köszönöm szépen, tehát
nem
akkor...
Nem volt a Biblia, hogyha mesélsz.
Köszönöm szépen.
Ilyen lesz, olyan lesz, amolyan lesz. A második eljövetelben kapcsolatban voltak ilyen kijelentések. Csak ők nem vették észre, hogy nem a második eljövetelében illetjenek, hanem az első eljövetelében, amikor szenvedő mesélelkész. És nem nincs a sem is mesél.
Akkor köszönöm szépen, nagyon jó volt a hozzászólás, hogy mi most... Igen, tehát mi nem az egyházban, vagy a kerakban kell, hogy itt most... Azt lássuk, hogy itt mi történik, hát most nem ilyen lovat akartunk, meg nem ilyen közösségbe gondoltuk, hogy majd így végződnek a dolgok, ahogy most nem akarom sötétre festeni, nehogy félreértsétek, csak hát azért a 30 évvel ezelőtti állapotokhoz, meg a reményekhez képest, ez most egy kicsit más képet mutatunk. Az ige alapján azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon jó volt a válasz, egy válaszként, és nagyon fontos volt, amit mondtál, mert igével alá tudjuk támasztani, hogy még nem tudtál csalódni magadban, még nem jutottál el a csalódásnak ahhoz a szintjére, amire el kéne jutnod. Hol van ez megírva? Jelenések könyve melyik levelében? Hogy ez a bajod, hogy még nem tudod, hogy milyen állam. Még nem tudtál magadban igazán. Másokat nézel, meg a másokat hibáztatsz, meg a más se tudja, hogy mit akar, de hogy magadban még mélyen nem omlottál össze, ugye? Még magaddal szemben mindig vannak illúzióid, azt még nem vetted észre. Azt még nem is vetted észre. Nem tudod, hogy te vagy a nyolvajas. Egy gondolatnak jó, tehát, hogy még nem csalódtunk eleget magunkban, ezért Jézus most ezt mondaná talán nekünk, hogy nézd magadba, milyen vagy, és vedd igénybe a gyógyszereket, vedd igénybe a segítségeimet. Ha eddig ez még nem jutott volna eszembe, ugye? De hát erről már sok prédikációt hallottunk. Akkor mondjunk egy kicsit bátorítóbbat, ha lehet. És Jézus mivel bátorítana minket most, hogyha tényleg az Isten művét látjuk, de talán lehet, hogy a gyökér problémára mutattál rá, vagy mutatunk rá ezzel a laodicei levéllel, ugye? Mi most szerintetek, ha most mennénk haza, mint az Emmausziak, és 2000 évvel később most egy ilyen krízisben lennénk, akkor Jézus elővenné a laodicei levelet, hogy hát te most az egyházra nézel, emberekre nézel, a világra nézel, hát magadban miért nem nézel? Magadban miért nem nézel? Nem ezt mondaná Jézus most az Emmauszi útunkon? Hát nem magadban kéne először kutakodnod? Köszönöm. Egy kicsit előbb jelentkezett Ildikó, aztán te jössz, Marika.
Most hirtelen ez jutott eszembe, hogy te kövess engem, hogy ne az volt, hogy neki mit mondta, hogy te kövess. Most hirtelen nem emlékszem arra az igére, hogy...
Mikor például mondja Jézus, akkor gyárosra mi lesz?
Vele mi lesz? Persze. Azt mondja az a törő, hogy te kövess engem.
Igen, ez is így van, igaz. Marika?
Ez nem annyira biztos. Igazán akarjátok, hogy én visszajöjjek, hogy itt maradjak, vagy nagyon nem szeretitek ti ezt a bűnös világot jobban, mint kellene? Nem ragaszkodtok ti nagyon ehhez a világhoz?
Igen, ezt is megkérdezem.
Nem tudok jönni, ezt a világot én nem tudom elfogadni, de ti elfogadjátok, ti szeretnétek bűnbe.
Még itt akartok sokáig élni, vagy szeretnétek boldog életet. Jó kérdés, igen. Tehát most ugye a szituációba képzeljük bele magunkat, hogy Jézus milyen igét hozna még elő. Ez is igaz, amit mondtatok. A fájdalmainkra is, meg a saját csalódásainkra. Mert ugye vannak csalódásaink, de még nem magunkba. De egyébként a más csalódásokra is adhat Jézus vigasztalás reményt, még akkor sem, ha még magadban nem csalódtál eléggé, de másra adhat reménységet, amit még most te problémának látsz úgy más dolgokban, a saját életedben. Anikó.
Azt eszembe, hogy nem hagylak árvákul titeket, és elküldöm a vigasztalót a Szentlelket, hogy minden igazságra megtalálj benneteket, és elvezére.
Ez is így van, igen. És végül ez el is küldte Jézus, tehát itt van közöttünk.
Istentől kérjük, hogy meglássuk, hogy mi a hibánk, meg hogy mit kell változtatnunk nekünk is, meg a közösségnek is, hogy éljünk, ugye. Hát azért is, hogy a Laodicéibe, hogy ezért ajánlja fel nekünk az Isten ezt a lehetőséget.
Nincs más gondolat?
Ne lenne még.
Igen.
Hát az Isten ígéretei meg fognak valósulni. Hát ugyanúgy az első adnakkor megvalósultak Isten ígéretei, a másik is megfogalmazódni, csak az a kérdés, hogy velünk vagy nélkülünk. Tehát az Isten végre fogja hajtani ezeket a dolgokat, amiket a Biblia ír. Nem fog végtelenségig várni. Jön majd később, csak az a kérdés, hogy részesítünk benne, vagy nem.
Igen.
Én látok elnézést, kérek, látok más keresztény közösségben ébredéseket, hogy emberek ébrednek. Bárcsak is.
Így van. Tehát vannak hívők itt a világon, csak parancsolj.
A zsidók azért nem érzelolvasték már pár sor. Hát aki szeret az, hogy megdolgálja, megmosztóztatik mindent, aki fiam akar. Ha fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánjátok, mint fiaival. Melyik fiú az, akit nem fenyít meg az apa? Ha pedig fenyítés nélkül vannak vagytok, melyben mindenre részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Azután, ami testi apáik fenyítettek minket és becsülték őket, vagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk a lelkek atyára és félünk.
Aha, tehát a próbákra hogy tekintsünk? Erre akartál utalni, ugye? Ezzel a...
Hiszen Laodiceának azt mondja, hogy Istenek is szeretek, megszeretek. Négy gyújtóságos a vélekeségnek.
Igen. Hát ha nem haragusztok, én két sort szeretnék felidézni az ötödik bizonyságtételből, hogy Ellen White milyen tanácsot adott egy embernek, akik úgy el voltak keseredve. És ezt az igét idézi be. Bocsánat, már nagyon fáradtak vagytok, vagy álmosak, ugye? Bocsánat. Hallom. Elnézéstes, oxigén hiány. És be is fejezem tulajdonképpen. Elnézést kérek. Jó.
Azt emeljük, ami ennek az egésznek a lényege. Bármelyik fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Ám de utóbb az igazságnak végességet gyümölcsére fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak.
Köszönjük szépen. Hát akkor befejezéshez közeledve azért Jézusnak a tanításait szeretném kiemelni, hogy Jézus úgy tanította ezeket az emmauszíjakat, hogy gerjetezett az ő szívük, mikor magyarázta néki az írásokat. Tehát, hogy bárcsak megtanulnánk mi is úgy forgatni az írásokat, amiket itt idéztetek is néhányat, hogy minden csalódottságunkra és csalódásunkra olyan reményt, választ kapjunk, hogy gerjedezzen a szívünk az ige olvasásából következően. Mik lennének azok a tárgyak, amiket itt beidéz Ellen White, hogy mikről kellene többet beszélgetnünk, és többet gondolkodnunk? Vezesse kapcsolatainkat a józanság és a mennyei gondolkodás, beszélgessünk mennyei dolgokról. Beírja, beidézi, hogy a Malakiás 3.16.17-et, hogy tanakodtak egymás között az Úrnak, tisztelő és a többi. Azt mondja, semmi nem méltóbb arra, hogy foglalkoztasson minket ezekben az időkben, mint a megváltás terve. Kimeríthetetlen tárgy ez. Jézus végtelen szeretete által a bukott embernek ajánlott megváltás, a szív megszentelődése, az utolsó időre szóló megmentő igazság, Krisztus kegyelme, olyan témák ezek, amelyek felfrissítik a lelket, és örömre gyújtják a tiszta szívűeket. Szóval bármi reménytelenség, csalódottság úrra akar lenni rajtunk, itt öt dolgot felidéz Ellen White, hogy miken kellene sokat gondolkodnunk. Jézus végtelen szeretete a bukott emberiség iránt, a megváltása által, az keresztáldozata tulajdonképpen, a szív megszentelődése, hogyan mehet végbe, az utolsó időkre szóló megmentő igazság, föl kell, hogy elevenítse bennünk a misszió munkát is, és Krisztus kegyelme, négy, olyan témák, amelyek örömre gyújthatják a tiszta szívűeket. Krisztus szeretete, a megváltás terve, a szív megszentelődése, az utolsó időkre szóló megmentő igazság és Krisztus kegyelme. Mindig ezekhez kellene folyamodnunk így a végidőben, hogy minket, hogy gerjedezzen a szívünk, és a csalódottságainkból, csalódásainkból ezek az igék bennünket kiemeljenek és meggyógyítsanak. Kívánom mindezeket magunknak. Amen.